Kedves hallgatóink, az imádság az Istennel együtt töltött idő, beszélgetés a mennyei atyánkkal. Lehet-e helyesen vagy helytelenül imádkozni? Milyen részei lehetnek egy imádságnak? Erre keresi a választ beszélgető társával Gál Tamás.
Bodnár Máté református lelkipásztorral beszélgetünk, áldás békességet.
Áldás békesség.
Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. A téma pedig az imádkozás, az imádság. Azért gondoltuk, hogy legyen ez most a témánk, mert hogy talán erről kevés szó esik, hogy hogyan lehet helyesen imádkozni. Egyáltalán lehet helytelenül imádkozni?
A Szentírás beszél róla, hogy lehet helytelenül imádkozni, de elég alacsony ennek a küszöbe, amit át kell lépni ahhoz, hogy imádságról beszélhessünk. Tulajdonképpen a feltétele az imádságnak az, hogy az ember higgyen Istenben. Hit nélkül megszólítani, az nem nevezhető imádságnak. Bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy aki már megszólítja Istent, az feltételezhetően hisz legalább a létezésében, még hogyha nem is igazán ismeri őt, de már az maga is imádság, amikor az ember talán életében először felfohászkodik, felkiált, segélykiáltást fogalmaz meg, és így megszólítja Istent. Hát, hogy ez mennyire helyes vagy helytelen, azt innentől nem nekünk kell eldönteni. Ez egy kapcsolatfelvétel Istennel, és lehet, hogy másként szoktunk gondolkodni az imádságról, vagy gondolni az imádságra, de valójában, ahogy az egyik egyházatya megfogalmazta, az nem más, mint Istennel együtt töltött idő, vagy együtt lét az Istennel. Én úgy mondanám, hogy beszélgetés a mi mennyei atyánkkal, és innentől kezdve, hogyha ebbe a képbe helyezkedünk bele, hogy a gyermek megszólítja az édesapját, akit szeret, és akiről tudja, hogy ő is szereti, tehát nyilván ez egy nagyon szerető apa képe kell, hogy megjelenjen előttünk, akkor nehéz azt mondani, hogy helyes vagy helytelen, mert a beszélgetésben nagyon sok minden elhangzik, érzelmek vannak benne, gondolatok fogalmazódnak meg. Az imádságban fontos dolog, hogy őszinték legyünk hozzá, hogyan az édesapjához őszinte lehet egy hűséges gyermek, és akkor Isten erre az ő igéjében tud válaszolni, és kialakul egy beszélgetés, ami egy életen át tart, sőt, később majd színről színre láthatjuk őt, és akkor már nem ezeken az eszközökön keresztül fogunk kommunikálni vele.
Igen, említette, hogy beszélgetés. Na, de a beszélgetés az egy interakció, viszont az ima az egy egyoldalú közlés.
Én úgy gondolom, hogy az imádság az maga is lehet egy kétoldalú kommunikáció, hiszen nagyon sokszor az történik, hogy amikor az ember igazán elmélyülten imádkozik, Isten elé áll, akkor az imádság közben kap választ a kérdéseire. Nem úgy áll fel, mint ahogy leült, ha ülőhelyzetben imádkozik, akkor akár feltöltekezve a gondolatai rendezettségével tud tovább menni az úton. Tehát ez az egyik fajta válasz lehet az imádságainkra. A másik, amikor Isten a kéréseinknek eleget tesz, hogy éppen azokat elutasítja, ez is egyfajta kommunikáció, mert közli az ő szándékát, akaratát. És hát amit az imént említettem, és az a legfontosabb, legkonkrétabb dolog, hogy az igén keresztül ismerjük meg az Isten akaratát, gondolatait, és arra adjuk a választ az imádságainkban, és fordítva, utána, hogyha újra az igét tanulmányozzuk, olvassuk, vagy hallgatjuk, akkor újra egy gondolat megütheti a fülünket, a szívünket, és így folyik ez a folyamatos párbeszéd közöttünk. Tehát rögtön az imádság alatt is van erre válasz, illetve azon túl is.
Csak imádság formájában lehet kapcsolatba lépni Istennel?
Az imádságon, hogyha azt értjük, ami szavakba van öntve, akkor természetesen nem, hiszen egy nagyon szép formája az ének az imádságnak, illetve ugye az igehallgatás, amit az imént említettem, de maga a szemlélődő jelenlét a Isten közelségében, amit mi elég ritkán szoktunk gyakorolni a felgyorsult világunkban, de tulajdonképpen egy lelassult, elmélyült állapotban szavak nélkül is lehetünk az Isten közelében. Csodáljuk a természetet, egy kicsit figyelünk a csendben önmagunkra, a gondolatainkra, keressük az Isten jelenlétét, így is lehetünk vele közösségben.
önöknek teológián tanították az imádkozást, hogy hogyan kell imádkozni?
Nem tanították az imádságot, az imádság teológiáról nyilván tanultunk, viszont az volt a jó tapasztalatom, hogy gyakoroltuk az imádságot, szerveződtek kisebb körök teológus hallgatók között, akik lelkészi pályára készülve komolyan vették azt, hogy ez több, mint egy egyszerű egyetem, és itt szükségünk van az Isten megtartó jelenlétére, meg a felkészítésére. Így összejártunk szobákban, imádkoztunk együtt, illetve voltak teológiai tanárok közül is, akik szerveztek ilyen ima közösségeket, és velük is együtt tudtunk lenni. Ezek mindig nagyon nagy élményt jelentettek, illetve a diákok között volt hivatalos szervezés is, amikor egy-egy alkalommal összehívtak ima közösségeket. Nem mondom, hogy tömegrendezvények voltak, mert kisebb csoportokban történtek ezek, de fontos része voltak a diák életnek. Nem a tanulmányoknak, hanem a diák életnek, amiközben zajlik.
Akkor ezek szerint nem oktatták azt, hogy lehet imádkozni, vagy hogyan kell imádkozni, és akkor ebből jönne a következő kérdés, hogy ezt egyébként lehet tanulni?
Hát annyit tennék még hozzá, hogy a lelkipásztornak feladata ugye az Isten tiszteleten elmondott imádságoknak a megfogalmazása, a gyülekezet vezetése az imádságban, és ilyen liturgus szerepre készítettek bennünket, tehát a nyilvános imádkozásra, de tudjuk, hogy ez teljesen más, mint amikor az ember személyesen egyedül négy szem közt, ahogy Jézus mondja, a belső szobájában imádkozik. Erre nem tanítottak, viszont egyébként arra igen, hogy hogyan kell egy nyilvános imádságot formába önteni. És ez tulajdonképpen válasz is az újabb kérdésre, hogy lehet tanítani egy bizonyos mértékig az imádságot, sőt, onnan kell indulnunk, hogy maga Jézus is tanított imádkozni. Az úri imádságban egy mintát, egy példát adott, amit mi szó szerint is el szoktunk mondani, ugye? De valójában akkor imádkozunk jól, hogyha a mi atyánknak a gondolatvilágában, a kéréseiben, a világlátásába beleilleszkedik az, amit mondunk Istennek. És ez egy nagyon komoly kritérium, mert Jézus azt ígéri, hogy amit az ő nevében kérünk, azt megadja nekünk, ami atyánk. És nem mindegy, hogy mit kérünk, és nem mindegy, hogy hogyan kérjük. A mi atyánkban tanít, hogy hogyan gondolkodjunk közösségben, hogy hogyan gondolkodjunk a hétköznapokban, hogy hogyan kérjük el Istentől azt, amire igazán szükségünk van, és az ígéret pedig mindannyiunknak szól, hogy ezt meg is kapjuk.
És egy imádságban ki az, akit megszólítok? Istent vagy Jézus Krisztust?
A mennyei atyát szólítjuk meg, ugye így kezdődik a mi atyánk is, hogy mi atyánk, amiben mind a két szó hangsúlyos, mert a miénk, vagyis közösségileg szólítjuk meg őt, akkor is, ha egyedül imádkozunk, gondolunk a testvéreinkre is, de az atyánkhoz fordulunk. Jézus pedig az, aki ezt lehetővé tette azzal, hogy meghalt értünk a kereszten. Tulajdonképpen történt egy örökbefogadás, hogy Isten Jézusért bennünket a gyermekeivé fogadott. Ő pedig maga Jézus a testvérünké lett azzal, hogy ennyire szeretett minket és önmagát áldozta értünk. Ez azt jelenti, hogy jó hozzátenni az imádságainkban a végén, hogy Jézus nevében kértük azt, amit mondtunk, hogy Jézus nevében szólítottuk egyáltalán atyánknak Istent, mert ő nélkül ez lehetetlen volna.
Olyanról lehet beszélni, hogy hogyan épülhet fel egy imádság? Hogy kell-e tartalmaznia akár hálaadást, utána kérést, vagy csak hálaadást, vagy csak kérést. Ha csak kérek, akkor nem vagyok-e túlságosan egoista, hogy így fejezzem ki magam?
Igen, a Biblia számtalan imádságot tartalmaz, már az Ószövetségben is, meg ugye az Újszövetségben is, meg olyan embereknek a példája áll előttünk, akik imádkozó életet éltek egy-egy fontos esemény előtt, mindig megszólították az Urat, segítségül hívták, és hálát adtak. Így aztán kialakult a református kegyességünkben néhány olyan imádságforma, amely nem csak külön imádságként van jelen az embereknek a hit életében, hanem egyetlen imádságban is ezek mint elemek megjelenhetnek, és ebből kettőt említett az imént, az egyik a hálaadás, a másik a kérés, viszont megelőzi mindezeket a dicsőítés, amit nagyon ritkán fordul elő az egyéni imádságainkban, és ennek a fontosságát nem mindig érezzük. Ugye a hálaadás és a dicsőítés között az a különbség, hogy amikor hálát adok Istennek, akkor megköszönök valamit, amit ő adott nekem, amit meg tudok nevezni, mint az ő ajándékát, és ezért hálás köszönetet mondok. A dicsőítésben viszont Istent a tulajdonságaiért dicsérem, azért amilyen. És erre a Bibliában, főleg a Zsoltárok könyvében gyönyörű példákat látunk, de egészen a Jelenések könyvéig vannak rá példák, ahol halmozza szinte a jelzőket a Szentíró, amikor Istenről beszél. És jó, hogyha ezek olyan tulajdonságok, amiket át tudunk élni vele kapcsolatban, a kegyelme, a szeretete, a gondviselése, az, hogy teremtő Istenünk, az, hogy mindenható, az, hogy hatalmas, hogy szerető, és hát nagyon sokáig lehetne sorolni még. Ezek sokszor kimaradnak, és rögtön a tárgyi dolgokra térünk, a korszellemnek köszönhetően valószínűleg, hogy eléggé földhöz ragadt a gondolkodásunk, és rögtön valamit megköszönni akarunk, és valami tárgyat kérni akarunk, vagy valami tárgyi dolgot, vagy anyagi dolgot. Onnan jó indulni, hogy dicsőítjük Istent azért, amilyen. És akkor utána következhet a hálaadás, a kérés, és a kérésnek van egy formája, ami egy külön elemként szerepelhet, az a közbenjárás. Amikor nem önmagunkért imádkozunk, vagy önmagunknak akarunk valami jót kérni, hanem egy embertársunkért. Talán nem is a családtagjainkért, mert őértük elég könnyű megfogalmazni a kéréseinket, hanem közben járunk valakiért, aki nem a közvetlen kapcsolataink között van, de mégis felemeljük a szavunkat Istenhez, ő érte. Úgyhogy ezek a dicsőítés, a hálaadás, a közbenjárás, és aztán következhet akár a kérés, vagy a kérés és a közbenjárás. És hát van egy fontos elem, ami szintén nem tartozik a leggyakrabban emlegetettek közé, az a bűnvallás, a bűneinknek a felsorolása, ami az én ima gyakorlatomban általában az elején történik még, a dicsőítés után, mert miután elmondtam, hogy milyennek látom Istent, utána muszáj, hogy beszéljek arról, hogy ezzel szemben milyen vagyok én. És ilyenkor az ember, hogyha egy tökéletes lényel áll szemben, akkor rögtön a saját tökéletlenségeit érzi meg. Viszont ezt azzal a bizalommal mondhatjuk el, hogy tudjuk, hogy nem az ítélet következik, miután felsoroltuk a saját bűneinket, hanem a kegyelem és a megbocsátás Istenének mondjuk ezt el. Tehát nem az az apa képünk van, hogy ha elmondjuk, hogy rosszat tettünk, akkor rögtön büntetés lesz, és ezért inkább el sem mondjuk, hanem az a jóságos atya van előttünk, aki meghallgatja, és bár nyilván ezt nem büszkeséggel mondjuk el, hanem valódi bűnbánattal, akkor tudhatjuk, hogy ő megbocsát. És ezután megfogalmazhatjuk mind a hálaadásunkat, mind a kéréseinket.
Nem kell egy idő után attól tartani, hogy az imádkozásunk sablonszerű lesz. És hogy ebből hogyan lehet egyáltalán kijutni, ha igen, ha kell tartani.
Hát az fontos kép, amit az elején használtunk, hogy beszélgetés Istennel. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a paradigmát alkalmazzuk a saját imádságunkra, és ehhez ragaszkodunk, akkor önmagunkat tudjuk emlékeztetni és figyelmeztetni arra, hogy ne legyünk sablonosak, hiszen hogyha egy emberi kapcsolatban valaki mindig betanult szöveget mond a másiknak, hogy az tönkreteszi a kapcsolatot, és az őszinteséget is eltünteti belőle, hogyha sablonokban gondolkozunk és beszélünk. Ennek az imént felsorolt elemeknek az iskolás alkalmazása az ezt a veszélyt hordozza magában, tehát ezzel vigyáznunk kell, hogy nehogy, mint a szakácskönyvből vegyük elő ezeket az elemeket, és úgy próbáljuk megfőzni az imádságot. Viszont hogyha az őszinteséget veszük alapul, illetve erre tanítanak a zsoltárok, amiket érdemes olvasgatni, a 150 zsoltárt, akkor fogjuk érzékelni, hogy mindegyik egy irányba mutat, de mindegyik más. És ilyenek a mi imádságaink is, hogyha őszinték vagyunk, hogy ugyanoda lyukadunk ki végül, de a világ, amiben élünk, meg az események, amik történnek velünk, azok, hogyha lecsapódnak az Istennel való kapcsolatunkban, a hozzávaló imádkozásunkban, akkor ezek a sablonok el tudnak tűnni belőle, és őszintén tudunk könyörögni.
Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Áldás békességet.
Én is köszönöm, áldás békesség.
Kedves hallgatóink, az imádság az Istennel együtt töltött idő, beszélgetés a mennyei atyánkkal. Lehet-e helyesen vagy helytelenül imádkozni? Milyen részei lehetnek egy imádságnak? Az előző percekben erre kerestük a választ Bodnár Máté református lelkipásztorral, a riporter Gál Tamás volt.